A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A mesterséges intelligencia kapcsán sokáig azt lehetett hallani, hogy a kreatív területekre nem lesz képes betörni. Mostanra viszont már tisztában vagyunk vele, hogy az AI igenis képes szöveget, képet és videót is generálni, sőt zenét is komponálni. Hosszan lehetne arról is beszélni, hogy milyen minőségű vagy éppen mennyire helyes az a szöveg, amit a mesterséges intelligencia generál, és ezt meg is fogjuk tenni a digitális világban. Hiszen, szándékos túlzással élve, azt is mondhatjuk, hogy írókat is képes megtéveszteni egy-egy kritika, amit az AI gyártott, de nem csak a szűk perifériánkon lehet arról hallani, hogy botrány övezi az irodalom és a mesterséges intelligencia viszonyát. Témánk, a mesterséges intelligencia lehet a jövő írója. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk dr. Balázs Imre József, József Attila díjas költő, irodalomtörténész, irodalomkritikus, esszéíró, műfordító, szerkesztő, a Bábes Bolyai Tudományegyetem oktatója, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és bekapcsolódott a digitális világba. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, csak hogy egy kicsit kontextusba helyezzük a Magyarországon történteket, hogy a Literának volt egy kritika pályázata, ahova valaki beküldött egy kritikát, amelyet teljes egészében a mesterséges intelligencia generált. Ezt pedig Kemény Zsófia író meg is osztotta a Facebook oldalán, mert hogy a kritika az ő művét célozta. És innen jött a botrány, ezután derült ki, hogy egy AI kritikáról van szó. Elsősorban arra lennék kíváncsi, hogy meglátása szerint ki hibázott, és mi lehetett annak az oka, hogy ez a szöveg a széles nyilvánosság elé került?
Ez egy elég bonyolult kérdés. Az fontos, hogy nem a Litera tette közzé a saját oldalán, a saját szerkesztett oldalán. Egy picit olyasmi történt, mint mikor ilyen figyelemfelkeltés okából, ilyen lájkolási és egyéb célokból már előre nyersen, szerkesztetlen formában közzé teszünk valamit, egy külön erre a célra létrehozott oldalon tette közzé ezt a Litera, és ezt osztotta meg Kemény Zsófi, még mielőtt a Litera pályázata elbírálásra került volna. Hát a dolog furcsasága ugye az volt, hogy mint ahogy a ChatGPT-nek a korai változatai ilyeneket szoktak csinálni, elemezte a Kemény Zsófi regényét a mesterséges intelligencia, viszont betett a regényből egy olyan idézetet, amelyik nincs ott a regényben egész egyszerűen. Tehát fabulált valamit, kitalált egy idézetet a mesterséges intelligencia, ami egy elég ilyen közhelyes idézet. Hát ha hibázott valaki, akkor persze fel lehet tenni a kérdést, hogy a szerző, ha például észrevette ezt, hogy egy olyan idézet szerepel az írásban, amit ő nem írt le, akkor miért osztotta meg például ezt az írást. Én annak tulajdonítom végül is ezt a dolgot, hogy annyira új ez a jelenség, hogy egyszerűen nem is gondolt arra a szerző, hogy ez történt, vagy hogy mesterséges intelligencia készítette volna ezt a szöveget. Biztos vagyok benne, hogy a továbbiakban gyanakvóbbak leszünk, és mindannyian figyelembe vesszük azt, hogy ez a fajta szöveggenerátor aktív és létezik most már.
hogyha a kritikának a tartalmát nézzük, és eltekintünk a fabulálástól, amit a mesterséges intelligencia végzett, vagy a hallucinálásától az AI-nak, akkor mennyire nevezhető jónak a kritika, még egyszer tartalmi szempontból, avagy mennyire képes jelenállás szerint az AI felvenni a versenyt az emberekkel, a szerkesztőkkel?
Nem volt egy jó minőségű, tehát ez egy viszonylag könnyen kisztúrható szöveg, tehát mesterséges intelligencia által generált szöveg volt, például annak alapján, hogy nagyon általános megjegyzéseket tett, olyan megjegyzéseket, amik a könyvek, hogy mondjam, 50%-ára igazak lennének. Általában azt feltételezzük ilyenkor, hogy a mesterséges intelligenciába betáplálják mondjuk a könyvnek a fülszövegét, tehát azt a rövid ismertetőt, ami 10-15 sor, és akkor ennek alapján dolgozik ő tovább. Ez nyilván egy elég kezdetleges eredményre vezet. Bonyolultabb lesz a kérdés viszont akkor, amikor mondjuk a ChatGPT-nek a fizetős változata, vagy egyáltalán az egyéb szolgáltatásoknak a fizetős változatára kerül a sor. Oda fel lehet tölteni teljes könyveknek például a PDF változatát, és megkérni arra a mesterséges intelligenciát, hogy foglalja össze a tartalmát. Tehát itt el tudom képzelni, hogy jobb eredmények fognak születni, pontosabb eredmények, nem fog ez a hallucináció meg fabulálás bekövetkezni. Tehát azt gondolom, mert ugye az ingyenes ChatGPT-nek van egy ilyen terjedelmi korlátozás, hogy mekkora szöveget lehet neki odaadni, amit összefoglalhat. Úgyhogy távlatilag azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly, olyan figyelembe veendő probléma, tehát jelenleg ezt fel tudtuk ismerni, észre tudtuk venni, hogy mi történt, de hogy a fizetős változatoknál, hogy ez hogyan fog részt venni az életünkben, erre még további előkészületek szükségesek.
Egyrészt a fizetős változatra, másrészt arra, hogy a mesterséges intelligencia is folyamatosan fejlődik, így lehet, hogy elnövi a gyermekbetegségeit, kérdés, hogy elnövi-e a fabulálását, hallucinálását, mert hogy ugye itt, ahogy a műsorban is elhangzott, olyan mondatokat, vagy más esetben könyveket hivatkoz le, amelyek nem is léteznek, vagy nem ott léteznek. Ez megtörtént Kemény Zsófi esetében is, aki miután megosztotta a kritikát a Facebook oldalán, és meg lett kérdezve egy hozzászóló által, hogy azt a bizonyos mondatot ő írta-e, azt válaszolta, hogy nem, és ő maga is meglepődött, miközben olvasta a mondatot. Mennyire kártékony akkor ilyen téren az irodalomra, az irodalommal kapcsolatos kritikákra nézve a mesterséges intelligencia?
Azt kell megértenie tulajdonképpen mindenkinek ezzel kapcsolatban, hogy különbség van a között, hogy valamit rutinból csinálunk, vagy valamit kreatívan, innovatívan csinálunk. Tehát azt gondolom, hogy a mesterséges intelligenciának a terepe igazából a jelenlegi fogalmaink szerint a rutin feladatokra alkalmas, és ez egyszerűen azért, mert meglévő anyagból dolgozik, vagyis egy adatbázisból dolgozik, ami nem a jövőben mutat, meg csak abból tud dolgozni, amit már valaki feltett abba az adatbázisba. És az emberi kreativitástól, az emberi agytól ugye azt sejtjük, hogy létre tud hozni olyan dolgokat, amik még nincsenek ott abban az adatbázisban, akár új ötletek, új összekapcsolásoknak a szempontjáról lehet szó. Tehát azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia rutin feladatok tekintetében tud versenyezni az emberrel, lehet, hogy gyorsabb is tud lenni, sőt biztos, hogy gyorsabb is tud lenni, hiszen a rutin feladatoknak az egyik átka hétköznapjainkban többek közt épp az, hogy azt érezzük, hogy töltjük az időnket, már megint el kell mosogatnunk, már megint fel kell söpörnünk, és így tovább, és holnap meg már megint. Viszont amikor a kreativitásról van szó, az új eredmények eléréséről van szó, akkor azt gondolom máshogyan merül fel ez a dolog, tehát itt van az a pont, ahol az én reményeim szerint az emberi hozzájárulás nem tudja pótolni a mesterséges intelligencia.
Hogyha megvizsgáljuk a jelen helyzetet, akkor mennyire kell odafigyeljenek az írók, szerkesztők, az alkotó emberek az AI befolyására, ugye akár kritikai írás, akár pedig valamilyen szellemi tulajdon lopása esetében, illetve hogyan védekezhetnek, ha kell egyáltalán védekezzenek az AI-jal szemben?
Olvastam néhány amerikai anyagot ezzel kapcsolatban. Ugye felmerül egy etikai probléma az AI-jal kapcsolatban, és pedig az, hogy mi az konkrétan az az adatbázis, amin tanul ez a gép. És ugye az ismert szerzők pereket indítottak azzal kapcsolatban, hogy ne lehessen felhasználni az ő nekik, mint élő szerzőknek a műveit arra, hogy tanuljon, hogy használja ezeket a szövegeiket a mesterséges intelligencia, és ez szerintem egy jogos elvárás tulajdonképpen, hiszen egyébként már a tegnap létrehozott szöveg is bekerülhetne ebbe a bizonyos adatbázisba, ha nem védenénk valamiképpen a szellemi tulajdont. A szellemi tulajdonnak komoly jogi, több évszázadra visszamenő védelme van, tehát ezt nem lehet egyik pillanatról a másikra egy új technológia miatt teljesen kidobni az ablakon. Úgyhogy ez az egyik dolog, amire fel is figyeltek a szerzők, tehát nyilván, hogy ha jobb zenék kerülnek be az adatbázisba, jobb irodalmi szövegek kerülnek be az adatbázisba, akkor természetesen a mesterséges intelligencia is egyre jobb lesz, és de mindig le lesz maradva egy lépéssel az emberi dimenzió mögött. Úgyhogy ez egy ilyen oda-vissza játszma, ami még nagyon is folyamatban van, azt gondolom.
Ha jól értem, akkor, hogyha a jó zenék, jó irodalmi alkotások, minőségi tartalmak kerülnek be a mesterséges intelligencia adatbázisába, akkor ez is jó lesz, tehát ebből a megközelítésből akár azt is mondhatnánk, hogy kiváltság oda bekerülni, hogyha tényleg csak a jókat vennék be, de ugyanakkor itt beszélni kell a lopásról. Ki lehet jelenteni azt, hogy bár fejleszteni is kell a mesterséges intelligenciát, hogy jó legyen, de amit művel, az bizonyos esetekben lopás?
Egyértelműen igen, tehát hogy van a szerzői jogot, ugye védi a törvény, amíg a szerző él, és 70 évvel a halála után a szövegeit nem lehet felhasználni anélkül, hogy a felhasználó fizetne a jogtulajdonosnak. A mesterséges intelligencia, tehát például konkrétan a ChatGPT által használt adatbázisba bekerültek olyan szövegek, amik jelenleg a szerzői jogi védelem alá esnek, tehát ez a mai fogalmaink szerint lopásnak tekinthető. Most természetesen vegyük figyelembe azt is, hogy amikor letöltünk egy filmet, vagy letöltünk egy könyvet valamilyen obskurus internetes oldalról a szó jogi értelmében, akkor ez is a szellemi tulajdon tulajdonításának, jogtalan felhasználásának minősül.
Hogyan védekezhetnek, vagy mire kell odafigyeljenek akkor az alkotó emberek? Most az a történet ugrott be nekem, hogy egy erdélyi fejlesztésű mesterséges intelligencia a TengrAI adatbázisában benne volt egy múzeum tárlatának bizonyos elemei, és a szellemi jogtulajdonosai, örökösei pontosabban arra kérték az illető mesterséges intelligencia fejlesztésével foglalkozó vállalatot, hogy törölje ezeket az adatbázisából. Ez megtörtént. Nyilván egy kis vállalatról van szó, nem egy világméretű vállalatról, amilyen a ChatGPT mögött álló OpenAI például, de hogy akkor van pajzs az alkotó emberek kezében az AI-jal szemben?
Hát azt gondolom, hogy ez a nyilvánosság ereje is kell itt működjön, és ez a mostani beszélgetésünk is egy picit ilyen. Tehát azt gondolom, hogy mérlegelnünk kell azt, hogy mik a céljaink, mik a közös értékeink, amikben meg tudunk egyezni. Például ugye a tanítás a másik egy ilyen fontos terület, ahol szembe kerülünk nap mint nap ezzel a jelenséggel, hogy mondjuk én ugye egyetemen tanítok, a Bábesbolyai Tudomány Egyetemen, hogyha én feladok egy otthon elkészítendő feladatot, akkor mihez kezdek azzal, hogyha azt gyanítom, hogy mesterséges intelligenciával készít valaki el egy szöveget. Ez az egyetemi szinten is, de már azt gondolom, hogy a középiskolai szinten is egyre gyakoribb jelenség lesz. Ez annyit jelent, hogy erről a kérdésről gondolkodnunk, beszélnünk kell, és etikai kérdéseket kell feltennünk magunknak. Jó-e vajon az, hogyha a mesterséges intelligenciát ilyen típusú szövegekkel tápláljuk, vagy szabjuk meg azokat a határokat, korlátokat, amelyek között ez pozitív, és nyilván vannak olyan területek, ahol ez a használat ez pozitív tud lenni.
És tanárként, vagy egyetemi oktatóként hogyan látja, mennyire veszik elő a diákok, a hallgatók a mesterséges intelligenciát, és mennyire tudja ön ezt, mint oktató, kiszűrni? Ugye vannak erre különböző online módszerek, hogy a szöveget visszatöltjük egy ilyen harmadik fél által leprogramozott mesterséges intelligencia ellenőrző weboldalra, és az kidob valamilyen választ, csak hogy ez nem teljesen biztos.
Vannak ezzel kapcsolatban már állásfoglalások. Amerikában ugye hamarabb megszülettek ezek, a Bábesbolyai Tudományi Egyetem 2024 márciusában tett ezzel kapcsolatban közé ajánlást. Ugye itt arról van szó többek között, hogy az igazi minőségi oktatás az ugye nem a rutint, hanem az eredetiséget helyezi előtérbe, tehát magasabbra céloz, mint hogy a diákjaink vagy az oktatóink rutin feladatokat teljesítsenek tudományos teljesítmény címen. Ugye etikailag, szerzői jogilag is problematikus, hogyha az ember mondjuk feltölt egy anyagot a mesterséges intelligencia platformjára azzal, hogy ezt foglalja össze, vagy nem tudom. Tehát itt is sérülhet az etikai dolog, és hát jelenleg tulajdonképpen arról szólnak ezek az egyetemi ajánlások, hogy ne gyömöszöljük vissza a semmibe, ne tegyünk úgy, mintha nem létezne ez a mesterséges intelligencia. Az oktatóknak kifejezetten ajánlják, hogy mélyüljenek el a témában, hogy ők vezessék be a diákok abba, hogy milyen helyzetekben lehet és érdemes ezeket használni, viszont az értékelés során a javaslata az egyetemünknek és az amerikai oktatási rendszernek is az volt, hogy olyan módon mérjük a diákoknak a tudását, ahol vagy ott helyben kell szövegeket előállítaniuk, vagy szóban elmagyarázniuk, vagy vissza lehet kérdezni arra, amit ők benyújtottak írásban. Szóval egy ilyen interaktívabb, dinamikusabb értékelési rendszer fele vezet bennünket a mesterséges intelligencia elterjedése.
Hogyha visszatérünk a mesterséges intelligencia és az irodalom harcára és Kemény Zsófi esetére, akkor meglátása szerint mekkora reklámot jelentett ez a Nyelni című könyv számára? Hiszen lehet, hogy eddig sokan nem is hallottak, vagy voltak többen, akik nem hallottak a szerzőről, illetve a könyvről sem. Vagy ebben az esetben azért nem állja meg a helyét az a gondolat, hogy a rossz reklám is reklám?
Hát ehhez nagyon bevállalósnak kell lenni, hogy a rossz reklám is reklám elvét kövesse valaki. Nyilván ugye az történt, hogy ebből a Facebook posztból nagyon nagy elérésű online portálok, tehát a 444.hu vagy a Telex cikket hozott létre, és ezt nyilván sokkal többen elolvasták, mint ahányan a literát elolvasták volna. Úgyhogy ilyen értelemben az egy valós feltételezés, hogy Kemény Zsófi könyvéről sokkal többen olvastak így ezáltal, mint ahányan egyébként olvastak volna. Hát az a kontextus, amiben így bekerült a dolog, az nyilván inkább egy ilyen negatív kontextus. Tehát ez nem minden könyvnek áll jól. A Kemény Zsófi könyve, én nem olvastam még a könyvet, de sok más kritikát is elolvastam azóta róla. Tehát egy ilyen bevállalós könyv, egy ilyen a jelenre nagyon erősen rácsatlakozó könyv. Egy picit az jutott eszembe erről is a másik nagy irodalmi történet, a Rie Kudánnak az Akutagawa díj kapcsán befutott története, ahol ugye a szerző miután megkapott egy rangos japán díjat, japán irodalmi díjat, utána bevallotta, hogy a részben, nem is tudom, 5%-ban talán mesterséges intelligencia írta a könyvet, ami a díjat kapta. Hát ott ugye az volt azért mondom, az is egy bevállalós könyv, a Kemény Zsófi könyve is egy bevállalós könyv, hogy az meg kifejezetten a mesterséges intelligenciáról szólt, tehát a szereplők a mesterséges intelligenciával beszélgetnek abban a japán regényben, ilyen értelemben indokolt a használata a szöveggenerátornak.
És igen, pont Japánba szerettem volna átugrani Magyarországról, és Rie Kudan szerző könyvére, aki a távol-keleti országban legrangosabbnak számító díjat, az Akutagawát nyerte el a Tokioto Dojo című regényével, és igen, bevallotta, hogy a regény írásakor segítségül hívta a mesterséges intelligenciát. A könyvnek, ahogy ön is említette, 5%-a AI által generált szöveg. De bűn az, hogyha egy szerző segítséget kér a technológia vívmányaitól, jelen esetben az AI-tól? Ugye a mesterséges intelligencia előtt ott voltak a különböző portálok, ott voltak a fórumok, ott volt a Wikipédia, és még lehetne sorolni azokat az eszközöket, amiktől segítséget lehetett akkor is kérni, most félig meddig idézőjelesen fogalmazva a segítségkérést.
Azt gondolom, hát azért is kerültem valószínűleg ebbe a műsorba ma este, mert amikor kirobbant ez a litera kritika probléma, akkor egy Facebook posztot tettem közzé, ahol többen is hozzászóltak, és többek közt Pion István, a budapesti slammer költő írta a posztom alá, hogy végül is a kulcs az valószínűleg a mértékletesség, tehát hogy sok mindent lehet, az irodalomban sok mindent lehet, de hogy az elvárásunk az irodalmi alkotással kapcsolatban is, minden művészeti alkotással kapcsolatban, hogy legyen benne emberi tényező, emberi beavatkozás, ami legrosszabb esetben is egy emberi ilyen utómunkálat, vagy szerkesztői hozzájárulás. Tehát lehet, hogy bejön idézetként, vagy valamilyen ötletelési fázisban nyers szövegként egy AI generált mondat, vagy ötlet, de hogy ezt az ember továbbfejleszti, és valamilyen mértéket, arányt alakít ki a saját szövegében, és akkor már felmerül, hogy akkor ez az elfogadhatóság határán belülre kerül.
5% az még benne van ebben a határban véleménye szerint? Tehát ez még elfogadható? Betartja a mértéket, mértékletességet?
Ha jól értettem ezt a konkrét történetet, akkor itt az volt az 5%-nak az indoka voltak éppen, hogy a maga a regény is a mesterséges intelligenciáról szól, tehát konkrétan arról például, hogy egy ember szereplő beszélget a mesterséges intelligenciával, és a mesterséges intelligencia válaszait egy az egybe átvette a regénybe a szerző. Tehát ez volt a legfontosabb hozzájárulása a mesterséges intelligenciának ehhez a konkrét regényhez. Ha ez például így történik, akkor szerintem ez rendben van. Ami fontos azért, hogy és ez elvárás az akadémiai szférában is, hogy derüljön ez ki, tehát valamiképpen jelezze lehetőleg a szerző, hogy ez történt, mert akkor az elvárások a művével szemben is ennek függvényében fognak körvonalazódni.
Hogyha eltekintünk Riek Kudán könyvétől, ahol azért használta a szerző feltehetőleg a mesterséges intelligenciát, mert az egyik szereplő a mesterséges intelligenciával, AI-jal beszélget, és ezt akarta a lehető leghitelesebben megjeleníteni, akkor, és veszünk egy általános esetet, mennyire etikus az, hogy díjat kapjon egy olyan szerző, vagy egy olyan alkotás, amelynek az elkészültébe besegített a mesterséges intelligencia? Mert már bevallom, hogy a sporthoz nem értek, kicsit olyan dopping szaga van számomra ennek a történetnek.
Hát ez nagyon új jelenség számunkra. Én azért felvetném halkan azt a kérdést, hogy vajon mi a helyzet a filmművészettel, meg a zene művészettel, és itt leginkább a blockbuster filmekre, a CGI technikával készült filmekre gondolok, ahol időnként ugye a Star Wars sorozatban már meghalt színészeket is életre keltenek, vagy pedig a zenében, ahol hát nem verték szerintem nagyon nagy dobra, de gyanítom, hogy legalábbis a háttér elemeknek, a pop zenének igen nagy százalékát már ilyen előre létező adatbázisokból generálják, teszik hozzá az emberi közreműködéshez. Szóval azt gondolom, hogy kezdünk hozzászokni bizonyos jelenségekhez a művészetekben. Az irodalomban ez valóban egy új fejlemény, hiszen 2022. novemberében bukkant fel így a nagy közönség számára láthatóan a ChatGPT, és azóta van ez a nagy robbanás. Ez, ha jól számolom, még mindig kevesebb, mint illetve hát nagyjából 2 éve élünk ebben a korszakban, és hát még szokjuk, még barátkozunk vele. Én azt gondolom egyébként, hogy ez egy ilyen mérték kérdése is. Tehát nagyon sokáig ez egy ilyen kivétel, egy ilyen avantgárd dolog volt. A 90-es években, akik értettek a programozáshoz, például létrehoztak Pap Tibor avantgárd költő nevét említeném, aki a Disztihon Alpha nevű versgenerátort hozta, volt létre, ma is elérhető, nagyon izgalmas egyébként. Ő is létrehozott egy adatbázist, és tetszőleges számú hexametert és disztihont tud generálni ez a versgenerátor. Nagyon vicces, nagyon különleges. Ugye a probléma akkor kezdődik, amikor azt kezdjük feltételezni, hogy mindenki így fogja generálni a verseket. Amíg csak egy volt belőle, addig ez nagyon innovatív és újszerű volt. Hát ez az arányoknak a kérdése is, hogy ne változzon azért meg ennek hatására az egész művészetnek a jellege.
Nyithat, vagy nyit egy új fejezetet a mesterséges intelligencia az irodalom történelmében? Kérdezem önt, mint irodalomtörténészt.
Ja, nyit. Azt gondolom, hogy nyit. Vannak ilyen kísérletek, André Ferenc erdélyi költőnek az egyik verses kötetében például olyan versek szerepelnek, amelyek ilyen autokorrekt funkciónak a működtetésére épülnek, tehát ugye az ember elkezdi az okos telefonjába bepötyögni a szöveget, és az autokorrekt elkezdi kiegészíteni, hogy mit akart írni. Ez nagyon vicces eredményeket és váratlan eredményeket hoz létre. Ugye itt is van egy utólagos emberi beavatkozás. Vagy említeném azt a szintén néhány évvel korábbi technikát, ahol ilyen Google Translate szövegeket, zenéket hoztak létre. Ugye itt az volt a játék, hogy a Google Translate fordításai nem voltak teljesen megbízhatóak, és akkor valaki mondjuk lefordított egy dalszöveget koreaira, koreairól angolra, angolról nem tudom én finnre, finnről vissza magyarra, aztán megint angolra, és létrejött egy olyan szöveg, ami jelentősen különbözött az eredetitől, és nagyon váratlan, vicces elemek voltak benne. Itt is volt egy utólagos emberi szelekció, vagy utólagos emberi jelenlét, amelyik észrevette ezekben a szövegekben a különlegességet. Tehát ezeket a példákat azért hozom fel, hogy látszódjon az is, hogy vannak ennek rendkívül kreatív lehetőségei is, de ugye itt az emberi beavatkozás fontos volt. Amitől én óvnám az embereket, hogy ugye, és visszatérnék ehhez a gondolathoz, hogy a mesterséges intelligencia az átlagos szöveget meg tudja csinálni, tudja utánozni a már meglévőt, de újat létrehozni nem tud, hiszen egy meglévő adatbázisból dolgozik.
Észre lehet venni akkor jelenállás szerint egy, mondjam azt, hogy laikus szem számára, hogy azt a szöveget a mesterséges intelligencia generálta, nem pedig egy húsvérember írta?
Hát aki ért hozzá, az nagy valószínűséggel, nem 100%-ban, de észre tudja venni. Ugye itt a Facebookon rengeteg ilyen sztori kering, amikor tudom én Arthur Rimbaud fotóját, úgynevezett fotóját, mesterséges intelligenciával létrehozott fotóját sokan megosztották a Facebookon, mint ilyen reális fotót, tehát nem mindenki fogja ezt sajnos észrevenni. Azok, akik tájékozottak, akiknek rendelkezésére állnak az információk, azok nagyobb eséllyel fogják természetesen észrevenni. Az egyszerűbb ingyenes AI generálta tartalmakat könnyebb kiszűrni, és hát a távlatilag pedig arra kell felkészülnünk, hogy ez egyre bonyolultabb feladat lesz, és épp ezért kell most minél többet beszélnünk erről.
Szó volt már a műsor folyamán a halucinálásról. Okozhat ez problémát az irodalom számára, vagy az írók, alkotók számára? Kérdezem ezt azért is, mert lehet, hogy egy kritikába betesz egy közhelyes mondatot, ami nem szerepel a könyvben, de betehet egy olyan mondatot is, vagy egy olyan véleményt formálhat a könyvről, ami homlok egyenest ellentétes az adott irodalmi mű tartalmával, de ez csak egy példa, ami hirtelen eszembe jutott.
Hát ez egyszerű butaság volna tulajdonképpen, tehát ez a butaság az etikailag nem olyan nagy probléma. A problémák ott kezdődnek, ahol nem tudom én, gyűlölködő tartalmak, mert ilyenek is előkerülhetnek, tehát hogyha olyan adatbázisokon kezdjük tanítgatni a mesterséges intelligenciát, amely mondjuk a fekettékkel szemben a diszkriminatív jellegű, akkor olyan tartalmakat fog nekünk generálni a mesterséges intelligencia. Tehát itt ezzel arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy megint csak nekünk embereknek van felelősségünk azzal kapcsolatban, hogy milyenek lesznek azok az adatbázisok, amiken tanul a mesterséges intelligencia, tehát bele kell építeni, gondolkodnunk kell ezekről az etikai vetületekről, amelyek ilyen jellegű problémákat okozhatnak, tehát hogy valaki azt adhatja ki parancsba, nem tudom, egy gépnek, hogy írjál lejárató kampányt valaki másról, és akkor ez meg fogja tenni, hogyha nem építünk bele ilyen fékeket. Tehát ez szerintem egy sokkal komolyabb probléma, mint az, hogy butaságokat ír, vagy hogy nem tudom, az erdélyi magyar kérdésekben ma délelőtt sokat kísérleteztem, ugye most megjelent egy új kínai mesterséges intelligencia program is, egy-két napja vált ez nyilvánossá, és megpróbáltam összevetni a ChatGPT-vel, hogy melyikük ügyesebb, és hát az egyik kísérletem az ilyen erdélyi magyar dolgokra vonatkozott, és hát nagyon tanulságos volt ilyen szempontból is ez a kísérletem.
Mi volt ennek a tanulsága? Röviden, mert kezdünk a műsoridőnk végéhez közeledni.
Hát az volt, hogy az adatbázisok valószínűleg számítanak, tehát hogy amelyik régebben létezik, a ChatGPT konkrétan a magyar vonatkozásokban megbízhatóbb válaszokat adott nekem, az új, a kínai mesterséges intelligencia magyar vonatkozásokban gyengébb, hallucinálóbb volt, viszont hogyha angol vonatkozásokat kérdeztem tőlük, akkor az volt az érzésem, hogy igen, alátámasztható ezt, hogy az új kínai mesterséges intelligencia, mintha egy hajszállal jobbnak bizonyult volna a feladatok teljesítésében.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan lehet eszközként használni, alkotó emberként, íróként, szerkesztőként a mesterséges intelligenciát, vagy hogy egyáltalán szabad-e, illetve mikor nevezhető akár átoknak adott esetben a technológia, ez a technológia.
Egy esetben tudom elképzelni tényleg a használatot etikus módon, amikor nagyon szorít egy határidő és kifejezetten rutin, unalmas dolgot kell megvalósítanunk, tehát ilyen kreatív munkában én kevésbé támaszkodnék rá, hogyha valamilyen ilyen jelentést, összefoglalást, nem tudom, mit kell gyorsan összehozni, ez a maximum, ameddig én elmennék ebben a használatban.
Legyen akkor ez a zárszó, dr. Balázs Imre József, József Attila díjas költő, irodalomtörténész, irodalomkritikus, esszéíró, műfordító, szerkesztő, a Bábesbolyai Tudományegyetem oktatója. Köszönöm, hogy itt volt a Digitális Világban, és válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm én is a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát. Viszont hallásra.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.